Kedves gyerekek, többen itt vagytok, akiknek testvére van. És vannak, akiknek most nincs testvérük, de látom, hogy itt a gyülekezetben jó barátságot köttök egymással. És tudjátok, hogy a jó barát az olyan, mint a testvér. És én arról szeretnék ma szólni nektek, és arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy legyetek jó testvérek, és legyetek nagyon jó barátok. Az egy nagyon szomorú dolog, mikor azt hallja az ember, hogy a testvérek veszekednek egymással, vagy a barátok összevesznek. És én azt kívánom, hogy ilyen köztetek ne legyen. Nézem az arcotokat, hogy ti szoktatok-e veszekedni, mint testvérek, vagy mint barátok összekapni, és én arra biztatlak benneteket, hogy legyetek nagyon jó testvérek. Nem tudom, hallottátok ezt a mondást, hogy a veszekedéshez kettő kell. Ez egy magyar közmondás is igaz. És szeretnék nektek egy példát hozni a Bibliából, hogyha csak egyik kezdi a rosszat, de a másik nem folytatja, akkor nem lesz veszekedés. A Bibliában olvassuk, hogy Dávid, mikor még egész fiatal volt, akkor az édesapja elküldte a csatamezőre, ahol filiszteusok és izraeliták szemben álltak egymással, mert Dávid három bátyja elment a hadseregbe, és az édesapjuk aggódott, küldött egy kis élelmet, meg tudni akarta, hogy hogy vannak. És mikor Dávid odament, éppen akkor jött elő ott Góliát, és dicsekedett, Dávid meg háborgott ott az embereknek, akik körülötte voltak, hogy hogy meri ez az ember ezt tenni, de épp oda jött Eliáb, a legidősebb testvére, aki szintén ott volt, és nagyon megharagudott Dávidra, így olvasom a Bibliában. Nagyon megharagudott Eliáb Dávidra, és mondta, miért jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szíved álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Megkérdezem, igazságos volt, amit Eliáb mondott? Nagyon nem, és nagyon bántó és sértő volt. Azt állította, hogy csak kíváncsiságból ott hagyta gondtalanul a juhokat, és ide jött megnézni az ütközetet. Holott az édesapja küldte éppen ő értük, és Dávid erre mondhatott volna valamit, hogy de nézzétek meg, hogy mit felelt. Így olvasom, Dávid pedig felelt, ugyan mit cselekedtem én most, hiszen csak szóbeszéd volt. És elfordult tőle egy másikhoz, és azzal beszélgetett tovább. Lett belőle veszekedés? Nem, mert veszekedéshez kettő kell. Dávid pedig tudott szeliden, türelmesen felelni, és azt mondta, hát miért háborogsz, nem is csináltam semmit, és ő nem folytatta tovább. És eszembe jut egy másik történet, hogy milyenek a jó testvérek, ezt az édesanyámtól hallottam. Édesanyám mesélte el nekem, hogy ők hárman voltak testvérek, és volt neki egy 9 évvel idősebb bátyja, meg 6 évvel idősebb nővére. És a nővére egy időben, ahogy szokták mondani, belebújt az ördög, és mindig valamin méltatlankodott otthon, és mindig veszekedéseket próbált provokálni. A bátyjuk meg nagyon érzékeny volt az ilyesmire, és a munkaadója mindig hívta, hogy hát ne utazzon olyan sokat naponta a munkába, lakhat nála. Úgyhogy nekik eseredett, összecsomagolt a bőrendjét, ment ki a villamos megállóhoz, hogy elköltözik otthonról. De az édesanyám, a 9 évvel kisebb húga, annak a szíve majszét szakadt, nagyon szerette a bátyját, és utána ment. És mikor jött a villamos, úgy rácsimpaszkodott, hogy nem tudott fölszállni. Aztán továbbra is csak könyörgött neki, de ne menjél el, de maradj itthon. Közben jött a bátyának egy barátja a villamos megállóhoz, és mikor látta, hogy ez a kishúg hogy könyörög, rászólt a bátyára. Azt mondta, hát Karcsi, nem látod, hogy a kishúgod szíve megszakad, ha te elmész? Na ez volt az utolsó pont. A bátya fogta magát, bőröndöstől hazament. Otthon aztán a nővérük is magába szállt, és visszaállt a családba a régi békesség. Tehát ezt a kis történetet azért mondtam el nektek, hogy legyetek ti is ragaszkodó testvérek. Testvérek, örüljetek egymásnak, barátok, örüljetek egymásnak, és soha se veszekedjetek, és soha se bántsátok egymást. Jegyezzétek meg ezt jól. Menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetésnek az alapigéjét olvasni fogom az 50. Zsoltárból. Az 50. Zsoltár 15. versét idézem. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Szeretném megkérdezni, hogy értékes ígéret ez? Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Ma ima napunk van, és azért is választottam ezt az igét, hogy megerősítsük ezt a reménységet, hogy ez az ígéret valóságos, ez az Isten szava. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. És az különösen figyelemre méltó, hogy semmi más feltételt nem mond, csak azt, hogy hív segítségül. Hogy te egyébként most jó ember vagy, vagy rossz ember vagy, mennyire vagy gyakorló hívő, mennyire nem, ezekről semmit nem mond, csak azt, hogy hív segítségül. Ha engem segítségül hívsz a nyomorúság idején, mikor te valóban segítségül hívsz engem, én megszabadítalak téged. Van az Újszövetségben egy hasonló ige, ez János Evangélium a 6. fejezetének a 37. verse, Jézus így szólt, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát, ha ezeket az igéket így összehasonlítjuk, összevetjük, Isten azt mondja, hogy ha valaki nyomorúságban van, és hozzám jön, és segítségül hív, semmiképpen el nem utasítom. Áll az ígéret, hogy megszabadítalak téged. A Szentírás nagyon sokat szól Istennek az irgalmasságáról, hogy még méltatlanok iránt is megnyilatkozik az ő kegyelme, mikor az ember nagy nyomorúságban van, és tényleg segítségül hívja az Isten, tényleg hozzámegy segítségért. Szeretnék nektek néhány olyan igét idézni a Szentírásból, amely olyan megindítóan fogalmazza meg, hogy a mi Istenünk együttérző, kegyelmes, könyörületes Isten. Az egyik igét szeretném olvasni Királyok második könyve 15. fejezetéből. Királyok második könyve 15. fejezetéből olvasom a 26-tól a 27. verset. Tehát Királyok második könyve 15. fejezetéből. Így olvasom a 25. illetve a 26. és 27. verset. Ez második Jeroboám király idején volt az északi országrészben, Izraelben, és második Jeroboám is nagyon méltatlan volt. A nép is távol volt Istentől, és mégis ezt olvassuk. Mert megtekintette az Úr az Izrael igen nagy nyomorúságát, hogy berekeztetett, és elhagyatott, és semmi, és nincs senki, aki az Izraelt megszabadítaná. És nem mondta azt az Úr, hogy az Izrael nevét eltörli az ég alól. Annak okáért megszabadította őket a Jeroboám a Jóás fia által. Még ezt az egyébként nem istenfélő királyt is felhasználta arra, hogy megszabadítsa őket, mert megszánta őket, hogy kiszolgáltatottak, és nincs senki és semmi, aki segíthetne rajtuk. Szeretnék a 106. Zsoltárból is olvasni. Ha kutatjuk a Bibliát, olyan sok értékes ígéretet találunk, amelyek korábban talán fel se keltették a figyelmünket. Így olvasom a 106. Zsoltár 43. és 4. versét. Itt is azt látjuk, még a méltatlanok iránt is megnyilatkozik az Isten kegyelme, ha a nyomorúság idején valóban igazán segítségül hívja az Isten. Ezt mondja Izraelről. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháborították szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. Következő vers, de rájuk tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatta rimánkodásukat. Tehát, amikor nyomorúságban voltak és rimánkodni kezdtek, azt mondja, rájuk tekintett nyomorúságuk napján. És megint teljesítette az ígéretet, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Mindjárt utána jön a 107. Zsoltár, amelyben refrénként tér vissza ez a gondolat, hogy az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból megmentette őket. Még háromszor ismétlődik a Zsoltárban ez, hogy az Úrhoz kiáltottak sanyarúságukban, és az Úr megszabadította őket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos ígéret. És azért is kell, hogy nekünk tiszta Isten képünk legyen, mert általában nagyon könnyen a magunk képére formáljuk Istent, és azt gondoljuk, hogy olyan, mint emberek. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy ez az antropomorf, az ember szabású Isten kép, mikor azt gondoljuk, az Isten is olyan, mint mi emberek. És Ellen White olyan találóan írja le a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, hogy a legtöbb ember hogy gondolkodik Istenről. Úgy gondolkodnak róla, hogy ő egy rideg, szigorú király és bíró, aki bizalmatlan szemekkel tekint lefelé az emberekre, és ha valami helytelenül tesznek, azonnal ott van készen, hogy büntesse őket. A legtöbb embernek ilyen Isten képe van. Ehhez képest pedig a Biblia egy olyan Istenről beszél, aki maga a megtestesült szeretet, aki még a méltatlanok iránt is irgalmasságot gyakorol, ha nyomorúságukban hozzámennek, ha segítségül hívják őt. És mégis azt olvassuk az írásban, hogy nem mindenki él ezzel a nyomorúság idején. Olyan meglepő, mikor a Bibliában olvassuk, hogy voltak a bibliai időkben is emberek, akik ismerték Istent, tudták ezeket az ígéreteket, nagy nyomorúságba kerültek, és mégsem fordultak Istenhez. Tehát azt kell mondanom, hogy a nagy nyomorúság önmagában kevés ahhoz, hogy az ember teljes szívéből Istenhez forduljon. Majd éppen azt akarjuk megkeresni, hogy mi kell hozzá, hogy ez megtörténjék. Az ilyen példák, akik pedig ismerték az Istent, lehet, hogy még ezt az 50. Zsoltárban lévő hatalmas ígéretet is, hogy bíztatást, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, és megszabadítalak téged, lehet, hogy ezt is ismerték, hiszen mindannyian Dávid után éltek, és Dávid zsoltárai a nép száján voltak, az Isten tiszteleten hangzottak. És itt ezt olvassuk például Krónika második könyve 16. fejezetének a 12. versében, Asáról, Asa királyról, és ez annál meglepőbb, mert ez az Asa egy ideig nagyon komolyan Istent követte. És mégis ezt a feljegyzést szól róla, Krónika második könyve 16. fejezet 12. versében, és megbetegedett Asa királyságának 39. esztendejében lábaira, annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége, mindazonáltal betegségében sem az urat kereste, hanem az orvosokat. Ez nagy nyomorúságba került, de nem az urat kereste, pedig nagy ismerete volt, voltak korábban tapasztalatai Istennel. Aztán egy másikat említek, Ézsaiás könyve 7. fejezetében olvassuk, hogy Akház király, szintén Júdabeli király, mikor föltámadt ellene az északi király és az északi országrész Izrael királya és Szíria királya szövetkezett, és azt mondja a Biblia, hogy megindult a nép szíve, féltek, mint ahogyan az erdő fái megindulnak, amikor a szél rázza őket, féltek. És mégis, mikor Ézsaiás próféta odament a kegyelmes isteni ígérettel, hogy kéri magadnak jelet, és az Úr kész megszabadítani, büszkén azt mondta, nem kérek jelet. És nem igényelte az isteni segítséget. És még hasonló példákat találunk tovább is a Szentírásban, Akházia. Őról pedig azt olvassuk, hogy meg észak-izraeli király volt, hogy súlyos betegségben, nagyon súlyos betegségbe esett, de az Ekron istenéhez küldött, hogy megkérdezze, hogy meggyógyul-e a betegségéből. Mindezek ismerték az Urat, nagy nyomorúságba kerültek, de a nagy nyomorúság önmagában kevés volt ahhoz, hogy Istenhez forduljanak. Tehát az ember még ilyen helyzetben is elmulaszthatja azt, hogy éljen az ígérettel, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. De szeretnék egy ellenkező és meglepő példát is felolvasni, ahol az ember a legkevésbé sem gondolt volna erre, hogy Isten segítségül hívja, amikor nyomorúságba jut. Idézem Krónika második könyve 33. fejezetéből. Ugye sokszor hallom Biblia olvasóktól, hogy királyok meg Krónika könyvét kihagyják a Biblia olvasásból, mert azt mondják, hát olyan nehéz ezek között a királyok között eligazodni, meg hát annyi minden van, ez talán lelkileg nem is olyan tanító könyvek. Ez tévedés. Mikor komolyan tanulmányozni kezdjük, akkor rengeteg nagyon fontos, általános érvényű tanulságot fedezünk föl bennük. Például Krónika második könyve 33. fejezetében a következőt olvasom Manassé királyról. Először azt, hogy milyen volt ez a király. Olvasom a 6. és 9. verset. És a fiait átvitte a tűzön, a Hinnom fiának völgyében, és az időnek forgására ügyelt, jövendő mondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondokat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítsa. A faragott bálványt, amelyet csináltatott, az Úr házában állította föl. És még a 10. vers hozzá. És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, nem figyeltek rá. Utána viszont ezt olvasom egy kicsit lejjebb, a 12.-13. versben, ugye előzőleg elmondja, hogy az asszírok elvitték Babilóniába láncra verve, és a 12.-13. vers így hangzik, mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett néki, és meghallgatva könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe az ő országába, akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Ugyan milyen különös, akiről nem feltételeztük volna, amikor nagy nyomorúságba jutott, akkor segítségül hívta az Istent. És nem tudom, felfedeztük-e ebben azt a kifejezést, ami a döntő, hogy mi múlik az, hogy az ember akármilyen nagy nyomorúságba kerül, ez önmagában kevés volna, de mi múlik az, hogy mikor a nagy nyomorúságba kerül, akkor segítségül hívja az Istent. Mire kell, hogy képes legyen? Itt azt olvastuk Manasséről, mikor pedig nagy nyomorúságba volt, fokászkodott az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. És olyan érdekes az emberi természet. Sokszor egészen veszedelmes helyzetben van, de ha még akkor sem vállalkozik arra, hogy teljesen megalázza magát, és az Isten segítségül hívja, akkor elmulaszt egy olyan szabadítást, amiben pedig része lehetne. Még ha méltatlan is, még ha vétkezett is. De amikor nyomorúságba jut, tényleg teljesen megalázza magát, az Isten teljesíteni fogja az ígéretét. De még ilyenkor is elmulaszthatja az ember, hogy éljen ezzel az ígérettel, mert vonakodik teljesen megalázni magát az Úr az ő Isten előtt. Ugye mindnyájan halljuk, hogy Isten segítségül hívni, az nem egy olyan, hogy Uram, Uram, hallgass meg engem, hanem ez csak ha komoly dolog, hogyha ez az ember teljes szívéből való, hogyha az ember teljesen megalázza magát Isten előtt, felméri a maga tehetetlenségét, elveszettségét, és valóban minden reménységét Istenbe veti. Egy ilyen lelki magatartásra kell eljutni. És ebben az esetben feltétlenül érvényes. Aki én hozzám jön, tényleg hozzám jön, segítségért jön hozzám, semmiképp ki nem vetem. Aki segítségül hív engem, meghallgatom. A római levélben is írja Pál apostol, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja. Belefűzhetnénk ezt a szót, komolyan segítségül hívja, az megtartatik. Jeremiás könyve 29. fejezetének a 13. versében is van egy ilyen ige. Kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. És valahogy az emberi természet ettől vonakodik, és ettől tartja vissza magát sokáig, még nagy nyomorúságban is, hogy teljesen megalázza magát az Isten előtt, hogy igazán segítségül hívja őt, hogy teljes szívéből keresse őt. És ha megértjük, hogy ez az egyetlen feltétel, hogy az ember teljes szívéből keresse Isten, hogy teljesen megalázza magát előtte, akkor gondolkozunk el azon, hogy miben kell gyakorolnunk nekünk magunkat ahhoz, hogyha nyomorúság jön ránk, akkor mi könnyen rátaláljunk erre az útra, és éljünk ezekkel az ígéretekkel, hogy segítségül hívjuk az Isten nevét. Mert nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt az életet senki sem élheti végig úgy, hogy időnként nagy nyomorúságban essen. Igen, mindig eszembe jut egy kedves osztálytársam, ugye gyakran találkozunk a gimnáziumi osztállyal, most már évenként, mióta elmúltunk 50 évesek, és van egy osztálytársam, aki mindig, mikor végig hallgatta, mert ugye mindenki beszámol, hogy egy év alatt mi történt vele. El lehet képzelni, hogy mi minden hangzik el. Egyik elmondja a szörnyű betegségeket, a másik a családi bajait. Mindenkinek van mit mondani a bajokról. És ő mindig olyan szégyenkezve úgy azt mondta, gyerekek, én szinte röstelem, de Én nekem minden olyan jól ment az életben. Én mondhatom, hogy békességben élek a családomban, a rokonságban is. Megvan a megélhetésünk, stb. Ez így elhangzott, aztán nem is tudom, egy esztendő, két esztendő telt el. Amikor rákerült a sor, hogy mondja el, hogy mi történt, alig tudott szavakat találni. A férje sportrepülő volt, lezuhant, meghalt. Aztán megint eltelt egy idő, akkor rákban meghalt a szeretett nővére, akivel a legszokorosabb kapcsolatban voltak, és sok bonyodalom maradt utána. Aztán utána később jó idővel férhez ment, és az is olyan megható volt, amikor, és olyan érdekes is nekem, hogy a többi osztálytársak, mikor megtudták, hogy férhez ment, hogy már idősebb korban, aztán minek kellett itt esküvő már ennyi idős korban. És emlékszem, ez a kedves osztálytársam azt mondta, én gondolok az unokáimra, én példát akarok nekik adni. Én nem akarom, hogy csak így összeköltözünk. És azt mondta, hogy olyan gyönyörűen éltek öt esztendeit, hogy annál szebbet el se lehet képzelni. És öt év múlva ez a férje is meghalt rákban. Szóval ezt csak azért mondom el nektek, hogy nincs ilyen, hogy ezt az életet valaki nagy nyomorúságok és nagy megrázkódtatások nélkül végigélje. Itt ezzel mi bármikor számíthatunk. Arról nem is beszélve, amit az írás mond, hogy végül olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És ez az idő ki tudja, milyen közel van hozzánk. És ha mi nem tanuljuk meg Isten segítségül hívni, akkor pánikba esünk, kétségbe esünk, többet szenvedünk, mint ami szükséges lenne, amikor nyomorúságokba kerülünk. Tehát még egyszer kérdezem, miben gyakoroljuk magunkat ahhoz, hogy ahogy egy újabb nyomorúság ránk szakad, mi rögtön tudjuk, hogy Istent kell segítségül hívnom, és meg tudjuk tenni azt, hogy teljes szívünkből keressük, meg tudjuk tenni azt, hogy magunkat teljesen megalázva hívjuk őt segítségül. Hát először is az Isten képünknek kell rendbe lenni. Én azt mondom, hogy három dolgot kell Istenről tudni, és ezzel mindig nagyon tisztába kell lennünk, és nagyon eleven kell, hogy legyen az Isten kép bennünk, az első. Az, amivel kapcsolatban igéket olvastam az idején, hogy Isten egy együttérző, szerető lény. Emlékeztek rá, amikor Mózes kérte, hogy jelensd ki nekem a te nevedet, ki vagy te? Akkor így hangzott az Isten bemutatkázása. Az Úr, irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Nagy igazságú is, de ezt először az irgalmasságát hangsúlyozta nagyon-nagyon erőteljesen, hogy nagy irgalmasságú és késedelmes a haragra, és nagy türelmű, és utána mondta, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tehát legelőször is ezt kell tudnunk, hogy Isten egy szerető, együttérző lény, aki megindul az embernek a nyomorúságán, még a méltatlan emberén is. A második, amit nagyon tudnunk kell, hogy az Isten nagy igazságú, másútt ezt így mondja a Biblia, hogy bűngyűlölő. Azt, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Ez a másik, amit nagyon kell tudnunk Isten. Isten nincs megalkuvása rosszal a bűnnel. Irgalmas, de a bűnnel a rosszal soha semmilyen szinten nem alkuszik meg. És a harmadik dolog, hogy az Isten képünk rendben legyen, amit Istenről nagyon kell tudnunk, hogy Isten, aki az eget, a földet és az egész univerzumot teremtette, és minden természeti törvényt alkotott és tud alkalmazni, és aki az emberek szívét ismeri, és akinek végére mehetetlen a bölcsessége, mindent megtehet. Ugye a Bibliában többször ott van ez, hogy Isten szeliden megrója még a prófétáját, és azt mondja, én az Úr Istene vagyok mindentesnek, van valami lehetetlen nékem? Másút is mondja, Istennek semmi nem lehetetlen. Annyira igaz az a mondás, hogy ahol az ember már semmi kiutat nem lát, semmi szabadulást nem lát, Isten ezer kiutat is tud az ő végére mehetetlen bölcsességében és korlátlan hatalmában. Ha egy ember Istenről ezt a hármat tudja, akkor helyes Isten képe van. De ezt a hármat nagyon a lelkünkbe kell vésni. És hadd mondjam, a gyermekeinket is úgy tanítsuk. Én sokszor kesergek azon, hogy vannak, akik úgy nagyon, a gyerek tudja a bibliai történeteket, meg sok minden, de az a legfontosabb, hogy az Isten képe rendben legyen. A szülők sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és győződjenek meg arról, hogy ezt a három dolgot a gyerek érti. Amikor az Istenre gondol, akkor együtt van ez a három dolog az Istenről a lelkében és a gondolatában. Ezt Manassé királyról is gondolkodom, hogy amikor annyi gonoszságot követett el, annyi rossz volt a számláján, hogy tudta megtenni, hogy amikor nagy nyomorúságba jutott, akkor teljesen megalázta magát az Úr az Isten előtt, és segítségül hívta. Én csak arra tudok gondolni, hogy azért az apja Ezékiás egy nagyon mélyen hívő, istenfélő ember volt. És ki tudja, hogy milyen befolyásokra lett ő olyan, amilyen, de valahol ez a gyerekkorában hallott bizonyságtétel Istenről, meg a gyerekkorában látott példa, hogy hogy bízik az Istenben, a nyomorúság idején visszajött, és segítette őt abban, hogy teljesen megalázza magát az Úr az ő Isten előtt. És mi sem tudjuk sokszor, hogy még ha eltévejednek is gyerekek később ide vagy oda, de ha az Isten kép helyes volt, amit kicsi gyerekkorban a családban elültettek bennük, akkor ez a nyomorúság idején talán akkor ébrednek föl, de akkor visszajön, és akkor segít. Én olyan sok embernél láttam, hogy így mondjuk, hogy a hétköznapi nyelven nagyon elkutyulódott. De mivel istenfélő szülők voltak, és volt egy képe az Istenről, lehet, hogy csak egy nagy nyomorúság van, mint a tékozló fiú esetében, de egyszer csak meg tudta az Isten szólítani, egyszer csak az Isten felé tudott fordulni. Tehát erre nagyon kell törekednünk. A másik dolog, amire ügyeljünk, hogy ne csak a nagy nyomorúságban, hanem majdnem, hogy így mondhatnám, hogy folyamatosan és gyakran gondolkozzunk el arról, hogy kicsoda az Isten és kicsoda mi. Vagyis azt mondom, hogy folyamatosan alázzuk meg magunkat az Isten előtt. Nekem annyira tetszenek a Bibliában az ilyen elmélkedések, vagy felsóhajtások, amikor a Zsoltáros arról gondolkodik például, hogy kicsoda az Isten és kicsoda ő, és tudja méltányolni, hogy az Isten ő rá tekint egyáltalán. Például, amikor a 8. Zsoltárban azt olvassuk, hogy mikor látom a napot, a holdat, a csillagokat, a te kezeid munkáját, akkor azt mondom, micsoda az ember, hogy gondod van rá. Ezt is lehet ajánlani, hogy egy kicsit nézegessük, hogy az univerzum mekkora. Érdemes ilyen filmeket nézni, meg gondolkodni. És akkor azt mondom, hogy létezik ez, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem, és az Istennek gondja van rám. És ilyenkor az ember megalázódik. Az embernek szüksége van több megalázódásra az Isten szín előtt. Aztán a 39. Zsoltárban is van egy nagyon, nagyon szép kis gondolatmenet. Itt a 39. Zsoltárból egy részletet olvasok, amikor így fohászkodik a Zsoltáros Istenhez az 5. verstől. Jelensd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. Imé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból. Ugye, amikor az ember szemléli az Isten, és mondja, ehhez képest az én életem, mint a semmi, meg hát ki vagyok én. És mikor nézlek téged, akkor csak azt tudom mondani, egyetlen reménységem, te vagy az én bizodalmam. Én különben semmit nem tudok, és semmi biztosítékom, és semmi védelmem nincs az élet viszontagságai között. És maga az életem is múlékony, rövid, kiszámíthatatlan. De te benned van bizodalmam. Azért azt kérem, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Tehát ne legyen a bűngyűlölő Istennel szemben válaszfal köztem is közted. Vagy azt mondja a római levélben Pál apostol is, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, az én eredeti természetemben semmi jó. Vagy Dávid az 51. Zsoltárban így alázza meg magát Istennel. Azt mondja, tudom, hogy te az igazságban gyönyörködsz, amely az ember belsejében vagyok, de én bűnben fogantattam, és bűnben melengetett az én anyám, engem az én anyám. Tehát érzi ezt a roppant távolságot a Szent Isten és önmaga között. Az embernek gyakorolni kell magát az Isten előtti alázatban, hogy amikor nyomorúságba jut, akkor könnyen tudjon arra az útra lépni, hogy teljesen megalázza magát az Úr az ő Isten előtt. Mert az ember borzasztóan hajlamos a büszkeségre, és az önelégültségre. És ha a büszkeség és az önelégültség az embert fogságában tartja, még a nagy nyomorúságban sem tudja teljes szívéből segítségül hívni az embert, és teljesen megalázni magát az Úr az ő Isten előtt. És még arra is szükségünk van, hogy hűséges legyen a bűnrendezésünk, hogy az árnyalatokat se tűrjük meg, mert tudjuk, hogy az Isten bűngyűlöle, az Isten bűnnel együtt nem lakik. Olyan elgondolkoztató, hogy mikor olvassuk Jézus szavait Márk evangélium a 11. fejezetében, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek. Még ha arról lenne is szó, hogy a hegy tövestől kiszakad és bemegy a tengerbe, az is meg lesz, de hozzáteszi rögtön, mikor imádkozva megállotok, megbocsássatok egymásnak, és rendezzétek a bűneiteket. Mint ha azt mondja, csak ez lehet a válaszfal. De nem csak az Isten részéről válaszfal ez, hanem az ember részéről is. Az embernek a lelkiismerete nem teljesen tiszta, nincs benne az, hogy mindent letettem az Isten előtt, nem ártatlannak tartom magam, meg nem bűntelennek, de tudom, hogy letettem az Isten előtt, hiszem, hogy megbocsátott. Ha az embert nem ebben a lelki állapotban találja a nyomorúság, akkor nem mer az Istenhez fordulni. Akkor egy nyomás van rajta, hát hogy is mernék én az Istenhez, mikor ez, meg ez, meg ez. Tehát az embernek ebben is gyakorolni kell magát, hogy könnyen rátaláljon az útra, hogy bátorsággal segítségül hívja Isten, hogy bizalommal segítségül hívja Isten, hogy rendszeres, alapos, lelkiismeretes legyen a bűnrendezése. Tudja azt, hogy ami hátam mögött van, hátam mögött van, de az Isten engem megigazított, megbocsátott, és én bátorsággal folyamodom hozzá. És szükség van a bizalomra. Engem örökké foglalkoztat ez az ige, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek. És azt is mondja, hogy ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, a legnagyobb és leglehetetlenebbnek látszó dolgok is megtörténnének. És valahogy mi kérjük Istentől, de nem hiszünk igazán benne sokszor. Úgy vagyunk, mint mikor a gyülekezet könyörgött Péter kiszabadításáért, de Péter könnyebben kiszabadult a börtönből, mint bejutott a hívők közé, mert ők nem akarták elhinni, hogy ez megtörtént. És a Bibliában sokat mondanak ezek a szavak, hogy aki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Hogy Jézus sokszor mondta embereknek, legyen a te hited szerint. Máskor azt mondta, a te hited megtartott téged. Jézus felszólított, legyen hitetek, legyen bizalmatok Istenben. És mennyire szükséges, hogy abban gyakoroljuk magunkat, hogy amikor kérünk valamit Istentől, akkor komolyan vesszük azt, és bizalmunk van abban, és számítunk arra, és várjuk azt, hogy az Isten meghallgat. Mert ha valaki a bizalmát valóban Istenbe beti, ezt a bizalmat az Isten nem hagyja megszégyenülni. Akkor ő erre a bizalomra felel. És ezért láthatjuk azt, hogy komoly munkát kell végeznünk azért magunkban, hogy ha bármilyen nyomorúságba esünk, ne kétségbe esünk, ne letegyen bennünket, a padlóra ne tegyen bennünket, hanem tudjuk, hogy mi a teendő. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Én nagyon kedvelem a 112. Zsoltárnak az egyik versét is, amikor azt mondja, hogy az igaz embert így jellemzi, semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Nem fontos Biblia vers ez? Semmi rossz hírtől nem fél. Nem esik kétségbe ezektől, mert szíve erős, az Úrban bizakodó. És én szívemből kívánom, hogy mi értékeljük ezeket az ígéreteket, és ha bármilyen nyomorúságba esünk, ne a pánik törjön ki rajtunk, ne a kétségbeesés, hanem tudjuk teljesen megalázni magunkat a mi Istenünk előtt, tudjuk teljes szívből segítségül hívni őt, és tapasztaljuk ennek nyomán, hogy ő megszabadít. És minél több ilyen tapasztalatot szerzünk, annál erősebb lesz a bizalmunk, annál jobban növekszik, és megingathatatlanná válik a hitünk, és erre lesz szükségünk abban a legeslegnagyobb nyomorúságban, ami még előttünk áll, akkor is a hit fog megtartani minket. Amen.
Záróim előtt énekeljük közösen a 280-as ének első, 5., 8. versszakát, majd imádság után a 9., 10. Tehát imádság előtt a 280-as ének első, 5. és 8. versszakát. akivel tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
Szerető mennyei édesatyánk, nem tudjuk eléggé megköszönni néked, hogy a Szentírás tele van a te együttérző lelkedről, a te szeretetedről, a te irgalmasságodról szóló ígéretekkel. Kérünk, vésd mélyen szívünkbe is ezt a Zsoltár igét. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. És Jézus szavát is, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. De Urunk, belátjuk, hogy sokszor minket annyira fogva tart, vagy a bűneink, amelyek miatt nem merünk hozzád fordulni, amelyeket vonakodunk elrendezni, vagy pedig, hogy még mindig van bennünk büszkeség, hogy majd megoldjuk mi emberileg, vagy valami önelégültség, és nem tudjuk teljesen megalázni magunkat, és nem tudunk teljes szívből keresni téged. Kérünk, nevelj és taníts minket, és arra is bíztas, és taníts meg minket, kérünk a te kegyelmedből, hogy bízzunk benned, hogy ráneveljük a gondolkodásunkat arra, hogy vegyük komolyan a te ígéreteidet, és ne bizonytalanok legyünk, és ne kétkedőek legyünk, hanem amit tőled kérünk, higgyük, hogy megnyerjük, ha teljesen megaláztuk magunkat előtted. Segíts, Urunk, hogy soha ne feledkezzünk el arról, hogy te bűngyűlölő Isten vagy, és csak ez lehet az akadály köztünk és köztünk. Ezért add, hogy folyamatos, rendszeres, lelkismeretes legyen a bűnrendezésünk, hogy bármi történik holnap és holnap után, mi összes méltatlanságunk, gyengeségünk ellenére, bűneink, hátunk mögött lévő bűnök ellenére is, bizakodva merjünk téged segítségül hívni, és tapasztaljuk is a te kegyelmes szabadításodat. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, maradj mindannyiunkkal a te kegyelmedből. Amen.
A megkezdett ének 9. és 10. versszakát énekeljük.